prédikáció alapigéjét, a mai napra kijelölt új szövetség ige szakaszunkból a zsidókhoz írt levél első fejezetének első három verséből olvasom, amelyet tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösövé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség ült. Amen. Kedves testvérek, ezekben a napokban a Biblia évének a végéhez érkeztünk. Ebben az évben a Biblia üzenete volt az igehirdetéseink középpontja is. Különféle könyveket magyaráztunk különféle szempontok szerint. Igaz volt ránk is, amit a zsidó levélben olvasunk, a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a proféták által, és talán az is igaz volt, azt is megértettük, hogy sokszor és sokféleképpen akart hozzánk is szólni, nekünk is üzenni. És jó, hogyha most az év végén, karácsony második napján visszagondolunk arra, hogy az elmúlt karácsony óta hogyan akart Isten szólni hozzánk, mit mondott nekünk, mit akart üzenni. Bizonyára az elmúlt esztendőben is sokszor és sokféleképpen próbálkozott ezzel. De van úgy, hogy hiába üzen Isten nekünk, nem akarjuk azt meghallani. Azért nem értjük, mert nem akarjuk érteni. Ismerjük jól kisgyermekeinkről, vagy nagyobbakról is talán ezt a fajta hallást, amikor vannak bizonyos hangok, vagy mondatok, amiket olyan nehéz meghallani. És többször is, hogy hangosabban is kell ismételni a szülőnek, mire eljut a tudat alá, vagy a tudatig elér a kérés, vagy a panasz. De az evangéliummal sokkal inkább így van. Mi, akik serdülő gyermekeket is tanítunk hittanórákon, tapasztaljuk ezt, hogy milyen nehéz meghallani, megérteni az evangéliumot. Látom a diákjaim tekintetén is, hogy nem jut el hozzájuk az üzenet. Nem azért, mert az olyan bonyolult lenne, hanem azért, mert annyira megbotránkoztató, hogy oda kéne és oda lehetne adni az életünket Krisztusnak, hogy lehetne kockáztatni érte valami nagyot, hogy szembe lehetne fordulni a világ a hangulataival, divatjaival, kívánságaival, véleményével. Ez megrettenti őket, és nem értik. Nem akarják hallani a szót, az üzenetet, az evangéliumot. De jönnek idők életükben is, és a mi életünkben is nyilván, amikor már nem így teszünk, amikor már vágyódni kezdünk az evangélium szava után. Amikor igaz lesz ránk a prófétának a proféciája, a nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. Elkezdünk vágyódni az Isten üzenete után, mert elegünk lesz a világnak a zajából, elegünk lesz a sokféle hangból, kiáltásból, hangoskodásból, amelyet hozzánk, és szeretnénk meghallani az Isten csendes és tiszta szavát. Az elmúlt hetekben került a kezembe Ván Benyáminnak 1941 karácsonyán mondott prédikáció itt a kiskolasi templomban. 67 évvel ezelőtt a János evangéliumából vette a textust, és ebben a prédikációban ezt mondja a gyülekezetnek. Mindenki eszmével van tele. akár az egyik, akár a másik küzdőfélnek a világában él. Az emberiséget valami mélyről feltölő érzés nyugtalanítja nagyon. Valahol töri életét valami nagy, kegyetlen szorítás. Talán szociális baj. Talán az élet keserűségének ismeretlen panasza. De valami nagy fájdalom töri és nyomorítja az egész emberi világot. Most, mikor ilyen nagy a nyugtalanság, mikor az a kérdés legizgatóbb, mit adhat a karácsony, és mi az, ami az emberiség számára a békét jelenti. Aki a nagy emberiségnek az életét vizsgálja, figyeli és meglátja benne ezt a nyugtalanságot, és okát keresi a gyötrődő vergődésnek. Csak azt mondhatja, azért van ez a nyugtalanság, mert az emberiséget sorra fogták. Sorra tömték különböző gondolatokkal, és most az ukodik a különböző gondolatok nyelése közben, mint a közönséges életben a tömőlúd, ahogyan kínlódik az asszony alatt. Pedig a kukoricát marokszámra kapja, aminek azelőtt pottyantott szemeiért is törte magát. Valami nyomást érez, nagy nyugtalanság tölti el. Nem tudja nyelni a sokféle erős táplálékot, mert tömik. Az emberiség képe áll előttem a tömőlútban. Ezt a szerencsétlen emberiséget mindenféle izmusokkal agyontömték, és mindenik tömő azt követte, amit az asszony a tömőlúddal. Megfogja, szárnyait leszorítja, láb alá gyűri, és a maga gondolatas mértéke szerint tömi bele gondolatait és rendszerét. A tömő csodálkozik, hogy az emberiség nem nyugodt, nem békült meg, és valami ős fájdalomban és szenvedésben kitörni szeretne. Mindenik izmus az emberi egyéniséget szorítja le, ami minden embernek, minden nemzetnek legegyénibb, legszentebb sajátja. Ez okozza az egyetemes nyugtalanságot, s a nagy nyugtalanság eredményezi a kitöréseket. Ezért ilyen komoly érzése az emberi léleknek, az igazi táplálék után való indulása s kutatása, ezért szent az áhítata, amint a karácsonyt várja, s a karácsony lelkét akarja megtalálni. Az ember is ilyen nyugtalan, ilyen tanástalan, ilyen bizonytalan, mert megtömnek bennünket most már nem az izmusokkal, mint 1941-ben, hanem, ha bár most is lehet mondani, globalizmusnak nevezhetjük, amikor ránk kényszerítenek valami olyasmit, amit nem akarunk igazán, és nem akartunk, amit lenyomtak a torkunkon, amitől aztán megrettenünk, mert leszorítják a sajátosságainkat, a személyiségünket, eltüntetik azt, akik valójában vagyunk. Nagy bennünk a nyugtalanság, a jövő miatt is. Hova tartunk? Kihez igazodjunk? És mi is keressük a karácsony lelkét, az igazi evangéliumot, hogy Isten szóljon hozzánk ezekben az időkben a fiú által, megnyugtasson minket. Vágyódunk tehát az ígére, mert elegünk lett nekünk is a világ zajából, mindabból, amit ránk kényszerítettek, mindabból, amit belénk tömtek. De vágyódunk azért is erre az ígére, az evangéliumra, mert hogy nincs vesztegetni való időnk. Azt mondja a levél, hogy ezekben a végső időkben szól hozzánk a fiú által. És mi, akik itt vagyunk, nyilván érezzük és tudjuk, hogy nincs vesztegetni való időnk. Nem úgy van az, hogy ráérünk arra még, ahogy meg ezt az evangéliumot és komolyan vegyük, mert nem tudjuk, hogy meddig tart még a kegyelmi idő. Mert most, amikor visszagondolunk az elmúlt év nagy-nagy veszteségeire, és gondolunk azokra is, akik hirtelen mentek el családjuk köréből, és együtt érzünk a gyászolókkal, akkor a mi szívünket is jó, hogyha elfogja ez a fajta vágyódás az ige után, mert az utolsó időkben élünk. Nincs vesztegetni való időnk. Meg kell hallanunk az Isten akaratát, hogy még megtehessük azt, ami ránk vár ezen a földön. és vágyódunk az ige után, mert vágyunk arra, hogy valami változást tapasztaljunk magunkon, hogy segítsen minket az ige abban, hogy elérjük azt a célt, ami a mi célunk, amit nekünk szánt a mi Urunk. De hát vajon hozhat-e ilyesmit a jól ismert karácsonyi történet? Hozhat-e ilyen változást az evangélium, amit úgy tűnik, hogy sokszor hallottunk már, vagy legalábbis hallottunk róla? Lehet-e még bármi újdonság ebben a történetben, amely 2000 év óta hangzik a templomokban? Ravasz László feljegyzi homiletikájában, hogy 14. Lajos a napkirály, akinek a századában a művészi igehirdetés a legmagasabb fokra jutott, érdeklődött udvari költőjétől, hogy mi lehet az oka annak, hogy a jámbor párizsi nép egy ismeretlen, névtelen, vándor, szerzetes, igénytelen prédikációira tolong, és azt akarja hallgatni, és a csiszolt, finom, művészi igehirdetéseket, a nagynevű igehirdetőket pedig elhanyagolja e helyett. És azt mondta neki az udvari költő, Ravasz László szerint, hogy felség, a nép az mindig az újdonságra kap, és ez a szerzetes az evangéliumot prédikálja. Hát úgy látszik, az evangélium az akkor is újdonság volt, de úgy gondolom ma is újdonság, és ma is olyasmi, amit jó hallanunk, és jó újra hallanunk, mert az tényleg új, és tényleg valami mást, valami olyasmit hirdet, amire szükségünk van, ami azzal az ígérettel bír, azt ígéri nekünk, hogy képes segíteni rajtunk, és képes segíteni a változásunkban is, amire vágyunk. Tehát mi az a mai karácsonyi evangélium? Mit üzen nekünk Isten a gyermek Jézus által ma is? Mi az az új üzenet, amely mindig újként hangzik, és mindig jó, hogyha meghalljuk? Az olyan egyszerűnek tűnik, mint ahogy az angyalok hirdették a pásztoroknak, és újra hirdetjük, ne féljetek. Ez a karácsonyi evangélium. Ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet. Négy pontban foglalnám össze, hogy mitől ne féljünk. Mitől félnénk, és mi az, amire az evangélium gyógyszer, mi az, amiben segít. Először is ne féljetek Istentől. Az ember, aki egy kicsit is belegondol Istennek a titkába, fenségébe, félelmetes tisztaságába és igazságosságába, megrette tőle. És inkább szívesebben elfutna előle, és elbújna. És a karácsonyi történet, a gyermek Jézus, a kisgyermek először is ezt üzeni nekünk. Ne féljetek Istentől. Isten mondja rajta keresztül, ne féljetek tőlem. Hiszen ennyire fontosak vagytok neki, ennyire fontos vagy neki te személyesen, hogy képes volt eljönni és gyermekké lenni. És megmutatkozott úgy, mint egy kisgyermek, mint egy kisbaba a bölcsőben, a jászol bölcsőben. Van-e kevésbé félelmetes dolog a világon, mint egy ilyen csecsemő? Hát ki rettenne meg tőle? Ki félne tőle? Vedd a karodba, és hívd be magadhoz a karácsonyi ének szavával. Megváltóm, egy kérésemet nem vedheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem, és bölcsőd, szállásod leszek. Jövel hát, tölts el engemet magaddal nagy örömmel. Ne féljetek Istentől, üzeni a karácsonyi evangélium, mert ő jóságos hozzátok, mert ő ennyire fontosnak tartja, hogy közel kerülhessen a ti szívetekhez és lelketekhez. Vedd őt a karodba, hívd be magadhoz. Ezt üzeni először is az evangélium. De van ennél egy félelmetesebb lehetőség is az ember számára, és a mai ember számára különösképpen is. Az a lehetőség, az a félelem, hogy nincs Isten. Ne féljetek ettől. Azért gondoljuk, hogy nincs Isten, régi gondolat ez, már a görög bölcs Epikurosz megfogalmazta, mert annyi szenvedés van a világon. és hogyha lenne Isten, akkor ezt bizonyára nem engedné meg. Vagy ha van is Isten, akkor az tehetetlen, vagy ha van, akkor nem törődik velünk, de egyik se jó lehetőség az Isten számára. Ezért hát gondoljunk úgy magunkra és a világunkra, hogy ott nincs Isten, és vessünk ezzel számot. De ez egy félelmetes lehetőség. Mert ha nincs Isten, akkor semminek sincs értelme. Akkor minden csak véletlenül és esetlegesen van, ahogy van, és lehetne minden egészen másképpen is. És ha valaki másképpen gondolja, annak is igaza van, és hogyha valaki elpusztítja a világot, annak is igaza van, ha valaki megmenti, annak is. Semminek nincs jelentősége, és semminek nincs értelme. Félelmetes lehetőség ez. Beleborzong az ember lelke, és kétségbe esik. Ha nincs Isten, akkor vége minden célnak, küzdésnek, minden vágyakozásnak, minden törekvésnek. És az ember ezt érzi a lelke mélyén. Még aki nem tudja megfogalmazni, az is. És megretten tőle. Ezért van olyan sok rettegő ember ma, mert beleborzong a lelke mélye ennek a lehetőségnek még csak a felvetésében is. De a karácsonyi evangélium hozzájuk is szól. Ne féljetek, hogy nincs Isten, mert Isten nem olyan, mint amilyennek ti gondolnátok, akinek ti elvárnátok, és akit ti tagadtok, és akire azt mondjátok, hogy hát biztosan ilyen nincs is. Mert Isten egészen más, mint a filozófusok istene. Isten ilyen erőtlennek mutatkozik meg a jászolban fekvő gyermekben. Isten nem okozza a szenvedést, hanem először is veletek együtt és bennetek elszenvedi azt. Hát nézzétek ezt a gyermeket, és nézzétek az ő életét, az ő sorsát, ahogy felnőtt. Hát mennyire elszenvedte a ti sorsotokat. Mennyire belevetette magát ebbe az életbe. Ugyanúgy fájt neki minden, mint ahogy nektek. Ugyanúgy szomorkodott mindenért, mint amiért ti szomorkodtok. Ugyanúgy vágyódott a barátságra, a szeretetre, a megértésre. És ugyanúgy szenvedett attól, hogyha ezt nem kapta meg. Szenvedett az árulástól, szenvedett a fájdalomtól. Ugyanúgy, mint ahogy ti, mint ahogy mindannyian. Ilyen az Isten. Ne mondjátok hát, hogy nincs, amikor éppen veletek és bennetek ő jelenik meg ebben a világban karácsonykor. Ez az Isten a létező, a szenvedőkkel együtt élő, együtt szenvedő Isten. Az Isten báránya. Ahogy a mai jánosi evangélium mondja, és ahogy Ván Benyámin ige hirdetésében is az alapige erről szólt. Íme az Isten báránya. És ezt a bárányt mutatta akkor is, 67 évvel ezelőtt a prédikátor, a világháború szenvedései között vergődő, a katonáit, fiait, gyermekeit, unokáit féltő gyülekezetnek, hogy nézzétek, Isten nem olyan, mint a hatalmasok istene. Ő a bárány. És hozzá kell igazodnunk. Ő hozzá kell igazítanunk az életünk kristályrendszerét ehhez az igazi mintához. És akkor megtaláljuk, hogy kicsoda ő valójában. A bárány, aki kész az áldozatra, a bárány, aki nem emeli föl a hangját, a bárány, aki szelíd és alázatos. Ilyen az Isten. Ilyennek mutatja meg magát. Ne féljetek hát attól, hogy nincs ő, amikor éppen pont akkor, ott karácsonykor jött a legközelebb és a legvalóságosabb módon közel hozzánk. Aztán ne féljetek attól, hogy az Isten tehetetlen. Mert ez is egy félelem, hogyha el is jön közénk, és olyannak is mutatkozik, mint egy bárány, attól félünk, hogy valójában hasznavetetlen is, és nem tud segíteni. Azt mondja a mai igénk is, hogy ez a gyermek, noha csecsemőnek mutatkozik karácsonykor, de ő lett örökösévé mindennek, és ő általa teremtette Isten a világot. És ő az Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Ne féljetek attól, hogy ne tudna segíteni rajtatok, rajtunk. Napokban hallottam egy interjút egy fiatal családdal, katolikus fiatal házaspárral, akik elmondták, hogy két évvel ezelőtt karácsonykor imádkoztak egy kisgyermekért, és ezt meg is kapták. Hamarosan kiderült, hogy várandós az édesanya, de aztán szomorú hírt is kellett hallaniuk, mert megtudták az orvosuktól, hogy ez a kisgyermek születési rendellenességgel fog a világra jönni. És akkor sokat vívódtak azon, hogy vállalják-e, megtartsák-e, de aztán úgy döntöttek, hogy elfogadják Istentől, mint ajándékot, ezt az életet. És karácsony táján meg is született a kisbaba, de néhány óra múlva meghalt. És akkor elmondta a fiatalasszony, hogy azóta is, amikor nehéz helyzetbe kerülnek, akkor imádkoznak, és ezt a kisleányt is megszólítják, úgy hívták, hogy Valika, és csak ennyit mondanak, hogy Valika segíts. És akkor azt tapasztalják, hogy segítséget kapnak. Nem akarom példaként állítani, noha lehetne ennek a családnak a magatartását, a hitük mindenképpen példaszerű, de hadd mondjam azt, hogy mennyire, milyen közel van hozzánk a lehetőség, hogy mi nem azt mondjuk, hogy Valika segíts, de azt mondhatjuk, hogy Jézus segíts. Aki értünk jött, aki a mi testvérünk, aki a legközelebb áll hozzánk az Isten szeretetéből. Aki egy ilyen gyermek, aki velünk élt, és velünk szenvedett, és értünk ment oda az atya jobbjára, ahogy az ige mondja. És hozzáfordulhatunk, mert ő hatalmas, mert ő hordozza ezt a mindenséget, ahogy mondja az ige. Miért félnénk attól, hát, hogy tehetetlen lenne, hogy ne tudna válaszolni a mi fohászunkra, hogy hiába való lenne hozzáfordulnunk. Nem, ne féljetek ettől. És végül a karácsonyi gyermek azt üzeni nekünk, ne féljetek attól, hogy egyedül maradtok. Mert tény, hogy egyedül maradtunk, hiszen, ahogy az ige is mondja, ez a gyermek aztán a mennyei felség jobbjára ült. És itt hagyott bennünket. De ne féljetek ettől az egyedüléttől. Mert ez a földi élet mindig a magányosság élete is. Mert ebben az életben minden ember, és Jézus is így tett, egyedül kell, hogy végigjárja az útját. Isten nincs úgy jelen, ahogy azt sokszor szeretnénk, vagy elvárnánk tőle. Nem végezel helyettünk semmit. Nekünk kell megharcolni a hitnek szép harcát. De ne féljetek ettől. Egyrészt azért ne féljetek, mert, ahogy már előtte hallottuk, van nekünk segítségünk a mennyben, aki figyel minket, aki törődik velünk, aki szemmel tartja minden lépésünket. És aki nem hagyja, hogy feljebb kísértessünk, mint ahogy azt elszenvedhetnénk, mint ahogy azt elhordozhatnánk. De ne féljetek attól, mert hogy itt maradtatok, mert azért hagyott itt benneteket, mert még itt dolgotok van. Előre ment ugyan, és itt hagyott minket, mert úgy gondolja, hogy jó nekünk még itt egy kicsit. Mert még elvégezhetünk valamit, és átélhetünk valamit, amit itt tehetünk meg. Amit ajándékba adott nekünk. Tegnap beszélgettem Balotaszálláson a Selymesné Éva nénivel, aki elújságolta, hogy milyen nagy meglepetés történt. Már évek óta egyedül él a kis tanyáján, két ház is áll, egy régi öreg ház, abban lakik, és egy újabb, ahová nem szívesen megy be, mert ott halt meg az egyik fia, és kopogtatott nála egy fiatal pár, akit otthonról elkergettek, várandós fiatal mamával, régről ismerte a leányt, most már fiatalasszonyt, hogy nincs hova menniük, befogadná őket. És mondta, hogy persze, hát gyertek. És elmondta, hogy milyen meglepetés, hogy még szükség van rá, pedig évek óta azon panaszkodik, mi értelme van az életének, miért kell neki még itt maradni. És lám, most lett neki egy unokája vagy dédunokája, akire még foglalkozhat, akiről még gondot viselhet, akivel még törődhet. Milyen nagy szükség van még rá is. Ezt éli át. Úgy gondolom, hogy azért vagyunk mindannyian itt, mert szükség van ránk. Mert van még dolgunk ezen a világon, és addig vagyunk itt, amíg dolgunk lesz. Amíg még kihasználhatjuk ezt az időt, ezt az életet, arra, amire az igazán való, amit Isten nekünk szánt benne. Ezt kell hát megértenünk. Ezért hallgatjuk az igét, az evangéliumot. Mit szántál nekem? Mi az én dolgom? Nyilván tudjuk, általában tudjuk, és jó, ha tudjuk, hogy mi az, amire való az életünk. Oly sokszor mondtam, hadd mondjam még egyszer. Amire való az a szeretet. Erre tökéletesen alkalmas a világunk is. És csak erre, semmi másra. De erre igazán. Hát használjuk ki ezt az időt. Használjuk ki a szeretetre. És hogy hogyan tudod kihasználni, azt pedig meg fogja mutatni neked a te urad. És fog neked adni az utadba napról napra lehetőségeket, amikkel élhetsz, vagy amiket visszautasíthatsz. Használjuk ki hát ezeket az alkalmakat. Mert nem azért hagyott itt bennünket, mert irigyelné tőlünk a mennyei boldogságot és dicsőséget, hanem azért, mert jó nekünk még itt lenni egy kis időre. Mert dolgunk van itt. Mert számít az, amit teszünk. Mint ahogy számít az is, mit elmulasztunk. Segítsen minket a karácsonyi gyermek abban, hogy ne elmulasszuk a lehetőségeinket, hanem megcselekedjük és betöltsük. Amen.